Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskünk tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszos api melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1527. november 3-án első Ferdinándot, Ausztria főhercegét Magyarország királyává koronázták Székesfehérváron, és ezzel megkezdődött az úgynevezett Habsburg ház 400 éves uralkodása Magyarországon. Ezt a dolgot úgy kell érteni, hogy egyáltalán nem voltunk a magunk urai mi magyarok, hanem éppenséggel egy Ferdinánd nevű úr, ez a fent említett Ferdinánd első ezen a néven, lett a mi urunk, és ugyan volt Magyarország, de nem azt csináltuk, amit akartunk. Mi magyarok ugyanis általában megfeledkezünk arról az apróságról, hogy Szent István, azaz az államalapítás óta alig voltunk Magyarországon. Mi magyarok a főnökök. Nem beszélve arról, hogy elég zűrösnek tartom, hogy a saját történelmünket, azaz a nagy és hősies magyar történelmet eleve 896-tól, azaz a honfoglalástól számotjuk. Úgy kezdődik a magyar történelem, hogy mi megérkeztünk ide. Na, ott kezdődik, hogy és akkor jöttek a magyarok és megérkeztek, előtte semmi, na így kezdődnek a hatalmas zűrök.
Zsolt látott már engem fasírtot enni, dacára annak, hogy vegetáriánus vagyok. De Zsolt tud titkot tartani.
Ha engem megkérdeznének, hogy mi volt a tegnapi napom történelme, vagy akár a hétfői, akkor azt mondanám, megérkeztünk a mozihoz, megvettük a jegyeket az Addams Family 2-re, és előtte ettünk kínait. Tisztára olyan, mint előtt egyáltalán nem lettünk volna, mert a dolog úgy kezdődik, hogy megérkeztünk. Teljes képtelenség, hogy valakinek úgy kezdődik a történelme, hogy megérkezett valahova, ami annyira tetszett neki, hogy egy helyi ipsével egy egész területet, az egész Magyarországot elcserélte egy lóért. Agyrém!
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Fordítva ül a lovon. Köztudottan a lónak van ugye az eleje, ahol a feje van, és van a vége, ahol meg a feneke. Na már most, ha úgy ülünk fel rá, hogy a fejét látjuk magunk előtt, akkor jól ülünk, és akár azonnal indulhatunk is a dolgunkra lóháton. Amennyiben fordítva ülünk rá, akkor vagy nem tudunk elindulni, vagy pedig úgy tűnhet, hogy inkább visszafelé haladunk. Tehát, aki fordítva ül a lovon, az azt sem tudja, hogy merre van az előre. Minden olyan emberre mondhatjuk ezt, aki szembe megy a logikával, az értelemmel, és egyáltalán nem úgy látja a dolgokat, mint a környezetében élők, legyenek azok barátok, családtagok vagy munkatársak. Ha mindenkit hülyének gondolunk magunk körül, érdemes elgondolkodni, hogy a baj valóban mindenkivel van, vagy esetleg velünk. Mert ez pont olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy mindenki hülye, csak én vagyok helikopter. Ugye, hogy ugye? Úgyhogy nézzétek meg, merre van a ló eleje, amikor legközelebb magasra felültök rá és elindultok vele. Az nem árthat. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Biztos hallottatok arról a történetről, tényleg eldobom az agyivelőmet, hogy a magyarok, Árpád-Elődont kontasóba töltöm, és a többiek megérkeztek Magyarországra, amit akkor még nem hívtak így, persze, és találkoztak egy helyi fafejjel, egy Svatopluk nevű illetővel, akivel elcserélték ezt az egész Kárpát-medencér egy lóér. Ja, oké. Ha olyat hallottunk már, hogy egy cár eladta Alaszkát az amerikaiaknak 7000 aranydollárért. Ha az se volt egy nagy üzlet, na de egy lóér.
Megáll az eszem.
Én nem mondom. A ló nagyon szép állat, sőt, érdemes a dolgot tényleg körüljárni, ugyanis egy ló értéke sokszor változhat. Van a sima ló, ugye? Az egy lovatér. Egy lóerő. Volt például egy harmadik Richard nevű angol király, akit éppen nagyon elvertek egy csatában, és menekülnie kellett, de gyalog volt abban a nagy páncélban, és akkor azt kiabálta, országomat egy lóér. Nyilván csak a rettegés okozta ezt a tudatszűkületet abban a királyi agyában, de hát a félelem nagy úr, mond olyankor az ember maraságokat. A történet úgy folytatódott, hogy kapott egy lovat, már gondolom nem töltöttek ki egy adásvételi szerződést, hogy egy darab ló, cserébe Anglia. Minden vevő elégedett, mindegy, de az üldözők így is utolérték, és hát hogy is mondjam, lezárták az ügyet. Nagy figyelj, az angolok nagyon-nagyon sokáig keresték, hogy hová temették a harmadik Richardot, aztán Leicesterben, aminek futballcsapata is van, egy markolós csatornát épített, ásta, és ott megtalálták a harmadiknak a sírját. Mondjuk szerintem a ló nélkül.
Az eszem megáll!
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki
úrta. Mi lesz, ha nagy leszel?
Király. A király általában egymaga uralkodik egy vagy akár egyszerre több országban is. A királyokat nem választják, nem szavaznak rájuk, hanem születési előjoguk alapján kerülnek trónra. A király legfőbb ismertetőjele, hogy korona van a fején, trónon ül, mellette a királynő, és körülötte a királylányok és a királyfik, akik később megöröklik apjuktól a trónt, feltéve, ha elég bátrak és felkészültek egy birodalom irányítására. Természetesen mi azért nagyon jól tudjuk, hogy másképp is lehet király az ember fiából. Mondom is, mi kell hozzá. Légy te a legkisebb testvér. Indulj el világot látni, de egészen messzire, túlon túl az óperencián, útközben azért nem árt, ha szerzel egy lovat, az sem baj, ha hófehér, de legalábbis beszélni azt tudjon. Győzd le a sárkányt, vagy ha más nincs, valami gonosz varázslatot, és pikpak a nyakadba szakad minimum egy fele királyság a királylány kezével együtt. És ott aztán nincs kecmec, meg gondolkodási idő, azonnal van hetet hét országra szóló lakodalom, a polgárok megnyugtatása a szebb jövőt illetően, no meg hamar jön az első haditanács is, mert a szomszéd király fiának megtetszett a napra lehet nézni, de rá nem szépségű feleséged. Vajon tudnád pontosan, hogy mihez kezdj ezzel a helyzettel?
Straight
az interneten minden is kapható.
Vásároljon medveállatkát! A medveállatka kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
medveállatka
megjelenítést tartalmazott.
Máshol más.
Botswana az összes többi afrikai országhoz hasonlóan egy méltatlanul elhallgatott ország. És ez szerintem minimum igazságtalan, de legalábbis szemétség. Hogy ti is elhiggyétek, hogy ez a Botswana egy remek hely, mondok pár indokot arra, hogy miért is jó botswanainak lenni. Egy négyzetkilométerenként 3,7 ember él Botswanában. Ha jól sejtem, tört számokkal még nem találkoztatok matekórán, úgyhogy maradjunk abban, hogy 4 ember él négyzetkilométerenként. Ez azt jelenti, hogy Botswanában sosincs forgalmi dugó. Ellenben nehéz összehozni egy foci meccset. Szokták mondani, hogy Afrika az emberiség bölcsője. Na most ezt vélhetőleg Botswanára értették. Ez a terület 400 ezer évvel ezelőtt is lakott volt, ami pici nehézséget jelent ennek megértésében, hogy a Homo sapiens csak 200 ezer éve létezik. Akkor mégis kik lakták Botswanát 400 ezer évvel ezelőtt? Kecskék! Botswana mindössze 55 éves, ami egyrészt jó, mert igen gyorsan megvan az ember a történelem érettségivel, másrészt rossz, mert a botswanai történelemtanárok elég alacsony fizetéssel tudnak csak elhelyezkedni. Van egy folyójuk, az Okavango, ami legalább olyan egzotikusan hangzik, mint az Andrei Gromyko. Egy furaság van ezzel az Okavangóval. Mégpedig, hogy a folyók első és legfontosabb tulajdonsága, hogy belefolynak egy másik vízbe. Egy folyóba, egy tóba, egy tengerbe. Hát ez az Okavango nem. Ez belefolyik a Kalahári sivatagba, és ott vége van. Elszivárog, vagy valami hasonló. Botswana nemzeti mottója az, hogy pula, ami azt jelenti, hogy eső. Érthető, hogy egy szóval összetudják foglalni, hogy mire is fókuszál Botswana minden idegszálával. Esőre, vagyis át a vízre. Mert ugye van ez az elszivárgó Okavango folyójuk, amiben nincs sok köszönet, a Kalahári sivatagban meg van úgy, hogy évekig nem esik az eső. Ha megkérdezel egy botswanait, hogy mire gondol épp, vagy mit álmodott tegnap éjszaka, valószínűleg azt fogja mondani, hogy eső.
Gyermekem, értem, hogy neked délelőtt azt mondták, hogy ami Kolumbusz nem fedezte föl Amerikát, addig nem volt ott semmi. De ez itt a napközi. Úgyhogy volt.
Máshol más. Kármán Tódor egy nagyon fontos fizikus, gépészmérnök és alkalmazott matematikus volt. Az alkalmazott itt nem azt jelenti, hogy van állása.
Viccelődünk, apuka, viccelődünk!
Őt a szuperszónikus repülés atyaként tartották számon, és figyelem, az amerikai légierő védő szentjének becézték. Az a helyzet, hogy megint itt van egy magyar pasas, aki nélkül más lett volna a világ. Sok egyéb dinamika mellett az aerodinamikával foglalkozott sokat. Ez a dinamika a mozgó levegő és más gázok tulajdonságait vizsgálja, és arra jó, hogy segítsen megtervezni, hogy az autó vagy repülő, amit az apukád vezet, gyorsan tudjon suhanni, és ne fékezze le a levegő. Képzeld csak el! Sokkal lassabban tud haladni egy háromajtós szekrény ugyanolyan motorral, mint egy Porsche. Nem mindegy. Az aerodinamika arra való, hogy megtervezze a járművek alakját például. Ha Kármán Tódor nem lett volna, akkor nem lennének szuperszónikus repülőgépek és űrrakéták sem. Vagy nélküle találták volna fel őket. De volt, úgyhogy éljen Kármán Tódor! Azt hogy kell mondani, ha valaki már nem él, hogy éljen? Mondjuk éljen újra Kármán Tódor!
Yeah! Társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén! Arany János, Toldi.
Toldi Miklós vidéki földműves arról álmodozik, hogy katona lesz, mert nagyon erős. Bátyja, a Budán nevelkedett György, a király spanja nem szereti őt, irigy. Bemószerolja a királynál, hogy direkt megölte az egyik katonáját malomkővel. Ez igaz. Valójában azonban Miklós ledőlt ebéd után, nem hagyták, szívták a vérét, meg elkezdték dobálni, persze, hogy felpatyog magát, aztán az indulat tudatszűkítő hatás alatt ráhelyezte a malomkövet arra a kis zónira. Miklós inkognitóban felmenekül Budára, és szétalázza az ott arcoskodó veretlen csehszlovákot, ezzel már ő lesz a király Spanya, a bátyja meg már nem. Kiderül minden ármány.
Javasolt vélemény.
Ne dobáld a parasztot, ha pihenni akar, meg ne mondd neki, hogy paraszt.
Tanulság.
A paraszt nem GPS.
Máshol más.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1901. december 10-én adták át az első Nobel-díjat. Alfred Bernard Nobel egy különleges család tagja volt, akik azért is voltak különlegesek, mert egyrészt nagyon szorgalmasak és nagyon tehetségesek voltak, másrészt, ahogy a közért előtt mondanák, hülyére keresték magukat. Az Alfred testvérei voltak azok, akikről egyszer már sokat beszéltünk, a magyar zseni, Ötvös Lóránd torziós ingájának a segítségével ők tárták fel az úgynevezett bakui olajmezőket, írtó sok pénzt kerestek vele, de olyan nagyon sokat, hogy volt egy saját városuk. Egy folyóparton. Először ezt a várost Caricinnak hívták, aztán meg később Stalingrádnak. Bizony, azért volt ilyen fontos, mert onnan jött az olaj. A tesójuk Alfred meg közben szépen, csendben feltalálta a dinamitot. A dinamitot Bud Spencer filmekben dobálják egymásra a kovbolyok, de a robbanóanyag eredeti felhasználási területe igazából az út és vasútépítés. A dinamitban az volt a menő, hogy csak akkor robbant föl, ha akarták. Szemben azokkal a robbanóanyagokkal, amik kedvük szerint időpontokban robbantak föl, és ezért, hát hogy is mondjam, nem kedvelték a használatát, mert a franc tudta, hogy mikor fog fölrobbanni. Ettől függetlenül ez az Alfred Nobel úr olyan baromi sok pénzt keresett ezzel a dinamittal, hogy amikor meghalt, úgy végrendelkezett, hogy a vagyonának a kamataiból adjanak minden évben a legjobb tudósoknak, meg például íróknak egy díjat, meg pénzt. És nem csak tudósoknak, hanem annak az embernek is, aki éppen abban az évben a legtöbbet tette a békéért. Szerintem ez nagyon menő, és egyúttal megalapította ezzel a világ legismertebb és legelismertebb díját is, a Nobel-díjat.
Máshol más.
A tánc csodás dolog. Van egy csomó érzelem és érzés, amit nem tudunk szavakba önteni, elénekelni vagy leírni, de a testünkkel el lehet mondani. Pláne, ha szól valami jó kis ritmikus zene, akkor megszólal a testünk. Ezt hívják táncnak. Szuper dolog. És boldognak érezheti magát az ember a táncolástól. De nem mindenkire hat így. 1518-ban Strasbourg városában egy Trofea nevű nőci elkezdett táncolni. Ebben eddig nincs semmi különleges, viszont nem szólt semmiféle zene.
Na most ezt nem értem.
Nem örömében kezdett táncolni, hanem muszáj volt neki. Valami azt mondta testében vagy az agyában, hogy táncolj. És napokig táncolt és táncolt. Egyre többen csatlakoztak hozzá, főként csajok, akik csak táncoltak napokon át, míg nem a kimerültségtől elájultak, sőt, voltak, akik meg is haltak. Ezt a táncot Vitus táncnak hívják még ma is. Azért, mert 1418-ban az ottani Szent Vitus templomban próbálták gyógyítani a táncolókat. Magyarul nyavajatörésnek hívták ezt a rángatózó betegséget. Azt hitték, hogy beléjük bújt az ördög, vagy Isten büntetése miatt jött rájuk ez a tánckór. Pedig csak egy sima betegség okozta. Egy Staphylococcus nevű baktérium volt a felelős, ami, hogy akkoriban, hogy is mondjam, felnőtt módon terjedt. De manapság, ha valakit táncolni láttok, főleg ha szól a zene, akkor ettől nem kell félni.
Az interneten minden is kapható. Vásároljon műugrót! A műugró kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám műugró megjelenítést tartalmazott.
Máshol más.
És tudjátok ki a leghíresebb Frida, akit az emberiség ismer? Annifrid Lyngstad, aki nem más, mint az Abba énekesnője. Nem a szőke, hanem a barna. Negyedikes koromban nagy dilemmám volt, hogy melyikbe legyek szerelmes, a szőkébe vagy a barnába. Végül a szőkébe lettem szerelmes, mert hasonlított a Móca Melindára. Pedig a Lengyel Juditba kellett volna. Istenem, hova tettem a szememet? És képzeljétek el, hogy ez az Annifrid, vagyis hát Frida eredetileg norvég, csak az volt, hogy a II. Világháborúban a németek megszállták Norvégiát, és egy fes német katona nevezett Alfred Hasse beleszeretett egy Cindy nevű norvég lányba, az meg viszont szerette, így aztán Cindy azon kapta magát, hogy ő lett Frida anyukája. A német hadsereg meg pont akkor kivonult Norvégiából, úgyhogy Frida és az apukája jó 30 évvel később találkoztak. Hát ilyen a katonasors. A norvégok nem voltak jó fejek, mert folyton azért csúfolták Fridát, mert német volt az apukája. Mintha tehetett volna róla. Frida nagymamája el is vitte Fridát Svédországba, és ott vált a világ leghíresebb Fridájává. A tökkel ütött csúfolodós norvégok meg rághatták tovább a szárított fókaorrot. Úgy kell nekik. Gyerekek, nem szabad csúfolódni, mert úgy jártok, mint a norvégok. Fókaorrot kell reggelizni, és olajfúrótornyon kell dolgozni.
Amióta van a kibocsátás, azóta megőrült a idő.
Az a atom az, amiatt van!
Konkrétan 10 fokot esett a fok.
Hülye ön? Mindig egyedül ebédel? Még a tömött buszon is erülnek ön mellől? A megoldás a Rebunkin Forte Drazsé lágykapszulában.
A kockázatok és mellékhatások tekintetében kérjük, kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Máshol más.
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
1497. november végén, 22-én Vasco de Gama megkerülte a jó reménység fokát. Na, itt érdemes egy kicsit elidőznünk. Ez a Gama úr portugál volt, és mint tudjuk, a portugáloknak van egy nagyon különleges, nagyon spéci, úgynevezett üzleti modellje, ami nem más, mint hogy minden reggel kimegy egy portugál a száraz földről a tengerre, és aztán visszahoz valamit, és aznap abból élnek a portugálok. Valaki halat hoz, valaki meg messzebbre megy, és kifosztja Dél-Amerikát. Aki mennyire szorgalmas, ugye? Ez a Gama úr szorgalmas portugál volt, és ezért messzebbre ment, mint azok, akik csak lómakréláért mentek, és ezért meg kellett kerülnie Afrikát. Afrika szemben a térképen mutatotta sokkal nagyobb, mint amekkorának látszik ott a térképen, mert olyan bénán ábrázolják, és a partja tel is tele van mindenféle veszélyes helyekkel. Ezeket a hajósok úgy hívják, hogy fok. Ezek ilyen kiálló dolgok a kontinensből, és mivel kiállnak, ezért sokkal nagyobbak a hullámok, mindenféle láthatatlan zátonyok vannak a víz alatt, és mindig vihar van. Ezek közül az egyik legveszélyesebb a jó reménység fok, amit azért neveztek el így, mert a hajózás tudománya oda kevés, egy jó adag szerencsében kell reménykedni annak, aki meg akarja kerülni.
Gyűha!
Nekünk magyaroknak sajnos nincs tengerünk, ezért nincsenek ilyen veszélyes fokaink sem. A legnagyobb ilyen földből a vízbe kiálló tárgy az a Tihanyi félsziget. De ennél a Tihanynál csak arra kell vigyázni, hogy ne akkor nyaroljunk ott, amikor szemben a Balatonszan nevű fesztivál van, akkor nem fogunk tudni aludni, és egész este hívogathatjuk a zsarukat, hogy mentsenek meg.
Megállod eszem!
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.